Ami pünkösdi ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ünnepi istentiszteletünket a 370. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 370. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Jöv el, Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen. Szeretettel jelzem, hogy van itt sok hely elől is, nyugodtan előre lehet jönni, vagy beljebb lehet jönni a templomba. Isten ígére figyeljünk közösen. A bibliaolvasó vezérfonalunk szerint ünnepi igeszakasznak megjelölt részből olvasom János apostol evangéliumából. János evangéliumának a 16. részéből a 4. vers 2. felétől a 15. versig bezárólag. Ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondtam nektek, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő ünnepi igéjét, annak hallgatását, megértését, megtartását. Jöjjetek fennállva, közösen ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy egy olyan világban élhetünk, amelytől nem vontad meg magadat. Akkor sem, ha nem minden úgy működik benne, ahogy te azt elképzelted, elgondoltad a mi számunkra. A legnagyobb ítélet és büntetés lenne, hogyha nem tapasztalhatnánk a gondviselésedet, segítségedet. Ott van, jelen van az életünkben, akkor is, hogyha mi ezt nem kértük, nem hívtuk, nem vártuk tőled. És köszönjük, hogy megkaptuk annak a lehetőségét is, hogy a te szent lelked rányissa a szemünket mindarra, hogy ezek nem maguktól való dolgok, hanem ezeket te helyezed bele a világba és az életünkbe. Így köszönjük meg neked, hogy elvezettél bennünket erre az ünnepre is, arra az ünnepre, amely benne van a mindennapjainkban, amelyből élünk állandóan, hiszen a te lelked az, amely mindent elénk hoz, elénk tár, amely felismerésekre eljuttat, amely erőt ad akkor, amikor megfáradunk, amely vigasztal akkor, amikor szomorúak vagyunk. Amikor az új életre vágyódunk, azt tudja kimunkálni bennünk az előrehaladást is. Sok mindent hoztunk ma is ide te eléd, és mindezekben benne van az emberi erőtlenség, de benne van annak a reménysége is, hogy ami embereknél lehetetlen, az nálad lehetséges. Néha magunk sem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az, amit várunk tőled, amit kérnénk tőled. Köszönjük, hogy a Szentlélek maga is közben járó, és az imádságainkat kiformálja. Megmutatja, hogy mire van szükségünk, és előtted kedvessé teszi a kéréseinket is. Engedd, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is így tudjunk te hozzád fordulni, téged segítségül hívni, és így kérjük azt az igét, amely holt betű marad a te lelked megelevenítése nélkül. Engedd, hogy az üzenet legyen számunkra bátorítás, vigasztalás. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készüljünk közösen, és még mindig szeretettel jelzem, hogy aki szívesen leül, nyugodtan jöjjön előre, foglaljuk el ezeket a helyeket is. A 372-es számú dicséretünket énekeljük az első versével, amely így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Thank you.
A János evangéliumának a 16. részéből olvasom alapigénket újra, a 12. és 13. verseket. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, minden ember gondolkozik azon, hogy mi az, ami előtte áll még az életben. A régiek egy kicsit pozitívan fogalmazták meg ezt a maguk számára, bár ebben is benne van az a kételkedés, hogy vajon az, ami ezután következik, jobb lesz vagy rosszabb lesz, könnyebb lesz vagy nehezebb lesz. A régiek ezt így mondták, hogy csak rosszabb ne legyen. Ebbe talán még beleértheti az ember azt, hogy az az állapot, ami most van, és ha az fennmaradna, azt elfogadnám. Ebbe van egy megelégedettség, valami olyasmi, hogy ugyan lehetne tökéletesebb vagy teljesebb, de elviselhető, ez így még jó. A mai ember már nem így fogalmaz, egy kicsit modernebbül, és azt mondja, hogy lesz ez még így se. És ebben már benne van az, hogy ezzel a mostanival se vagyok kibékülve, elfáradtam, elegem van dolgokból, nem megy, nem tudom felvenni a küzdelmet, keresem a lehetőségeimet, nem találom, magamra nézek, én se leszek több már, csak egyre kevesebb, a lehetőségeim is fogynak, és tényleg azért az ember ebbe úgy belehajszolva magát, nagyon-nagyon mélyre tud a csüggedtségébe, reménytelenségébe kerülni, és ebben a helyzetben vannak valószínűleg a tanítványok is abban a pillanatban, amikor azt mondja Jézus nekik, hogy hát én nem leszek mindig veletek. Nem leszek mindig veletek, először elvesznek engem tőletek, mert tudja, hogy még a kereszthalál előtte van, utána már tudja Jézus azt is, hogy ideig, óráig még velük van, egy kevés ideig, utána viszont visszamegy az atyához, az atya mennyei jobbjára ülve. A tanítványok vajon mit gondolnak erről? Tehát akkor nekünk se lesz már jobb. És nagyon érdekes ez a szép pünkösdige ezzel kezdődik, hogy Jézus azt mondja, hogy jobb lesz nektek. Most arról fogok beszélni, hogy jobb lesz nektek. Arról, hogy valamit nem tudtok, nem láttok át még, de lesz itt valami különös történés, annak egy különös folyamánya, ami az egész életeteket meg tudja változtatni, és más lesz. Gyökeresen más lesz, és ez a más, ez ezzel a szóval jellemezhető, hogy és jobb lesz nektek. Ha azt mondanám, hogy álljon fel és menjen ki az, aki nem azért jött, hogy jobb legyen neki, akkor azt hiszem, hogy hazudnánk önmagunknak, hogyha valaki innen elmenne. Mert azért jöttünk, hogy jobb legyen. Nem azt mondom, hogy elégedetlenség van bennünk. Nagyon sok mindenért tudnánk most is hálát adni. Nagyon sok megtartott életért, megtartott helyzetért, megerősített pillanatért, és hűtlenek lennénk, hogyha ezért nem adnánk hálát az Istennek. De azért az is nagyon hiányzik, ez a nagy üzenet, hogy ha előre nézek, akkor Isten még jobbat tervez. Az elmúlt héten kísérletet tettünk arra, hogy készülve erre a pünkösdi ünnepi istentiszteletre és magára az ünnepkörre minden este istentiszteletet tartva azt a témakört járjuk körül, hogy meg lehet mindent élni úgy, hogy benne van Isten, benne van az Isten szent lelke, és meg lehet mindent úgy élni a világban, hogy az egészből kihagyjuk. És érdekes témák sorakoztak fel, csak úgy említés szintjén szeretném idehozni őket, hogy ha valamiben nincs benne az Isten lelke, akkor az valami nagyon merev dolog. Valami olyan, ami tele van szabályokkal, ami teljesen lelketlen az életünkben. És borzasztó így élni a mindennapjainkat. Az, amikor taposómalomnak nevezem azt, amit csinálok, az lelketlen dolog. Aztán beszéltünk arról, hogy ha az Isten lelke nem jön és nem bátorít, akkor az ember tele van félelemmel. Akkor tényleg azt látja a világban, ami tönkre tud menni, és ami tönkre mehet, az tönkre is megy, mondja a Murphy törvénye. És mi ebbe hiszünk akkor inkább. Aztán arról is beszéltünk, hogy nem csak teste van az embernek. nem csak az fáj, ami kívülről érint, hanem nagyon mélyen, ott a lelkünk mélyén hordozunk mi sebeket, amelyekre valamiféle vigasztalás kellene, valami gyógyító szó, valami olyasmi, ami helyre teszi az én tévejedéseimet is. Mennyi lelkiismereti probléma van ott a lelkünk mélyén, ami fáj, nem jól csináltam, elrontottam, ennek a következményét odaadtam a családomnak is, a gyermekeim is ebben nőnek már fel, ezekkel azért valahol el kell számolni. Az Isten lelke nélkül hogyan? Mi az, ami feloldoz, felment? Aztán beszélgetünk arról is, hogy néha annyira jó lenne egy-egy jó megfogalmazással, egy-egy jó gondolattal a helyére tenni azt, amiben élek, az űrzavart, ami bennem van, vagy körülöttem van, de hát emberileg csak ilyen bölcselkedő beszédeink vannak. Ezek a kimagyarázások, miért csináltam, hogy csináltam, mi lenne a megoldás, nem elégséges. Milyen érdekes, amikor a Biblia olyan szépen megfogalmazza tisztán, világosan, igaz módon azt, amit a lélek kijelent. Megmondja, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. És mi ezt a kettőt úgynyira összekevertük már, hogy csak bölcselkedünk azon, hogy egy kis igaz dologig eljussunk. Hát ezért gondoltam, hogy ezt az igét tényleg idehozom az ünneplő gyülekezet elé, amely arra buzdít bennünket is, hogy az Isten szent lelkét mi is hívjuk és várjuk, hogy nekünk jobb legyen, más legyen. És akkor három rövid gondolat. Az első, ahogy Jézus bevezeti az egészet. Sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Sok mindent kellene még mondanom nektek. Hihetetlenül nagy pozitív üzenet van benne. Hogy az Istennek van még kedve hozzánk szólni. Hogy az Istennek van még üzenete, amit még mindenképp el akar mondani. Benne van ebben az, amit nem tapasztalunk a világban. Milyen borzasztó és a legkínosabb és legfeszítőbb érzések azok, amikor emberi kapcsolatokban nincs mit mondani a másiknak. Nincs miről beszélgetni. Benyomjuk a tévét és azt nézzük. Leülünk az asztalhoz és beszélgetünk az időjárásról. A gyermekemnek nem tudom elmondani azt, ami a lelkemen van. A szülőmnek nem tudom elmondani azt, amit igazán érzek. A társammal nem tudom megosztani, ami bennem van. Ezek nyomorúságos dolgok. Egy olyan csöndre, egy olyan kárhozatos hallgatásra vagyunk ítélve, azáltal, hogy nincs üzenetünk, nincs mit mondani már. Elfogyott. Mit mondjak még akkor, amikor a másik beteg, és nem akar gyógyulni? Mit mondjak annak a gyereknek, aki nem akar megváltozni? Mit mondjak? Az egészre úgy érzem, hogy nincs mit mondani. És erre Isten azt mondja, itt van Jézus, és megáll a tanítványok előtt, hogy én még szeretnék nektek mondani valamit. Én még el szeretném mondani, hogy milyen út vezet az életre. Én még el szeretném mondani azokat a szavakat, és itt jön a Szentléleknek az a különös csodája, amelyben önmagáról is beszél Jézus, és azt mondja, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy a Szentlélek majd új dolgokat fog mondani. Azt fogja mondani, amit tőlem hallott. Azt, amikor én kinyitom a Bibliámat, és egy-egy történetből felhangzik egy-egy üzenet, azt pecsételi el, és mondja, hogy na látod, ezt mondom neked is. Azt, hogy eredj el, és többé ne vétkezz. Próbáld meg másképpen. Ez így nem ment, te magad beláttad. Vagy elmondja azt újból és újból, hogy én is azt akarom, hogy gyógyulj meg. Vagy elmondja újból és újból az Isten nekünk azt, hogy többféle út van, de a jót ki kellene most már választani. Egy-egy helyzetbe dönteni kellene, odaállni valami mellé, ezt így nem lehet. Manapság így lebegtetünk mindent magunk körül, nem köteleződik el az ember, mert nem mer. Vannak dolgok, amit az Istennek még el kell mondania nekünk. És mi egyre több mindent meg is érthetnénk, csak ez egy folyamat. Nem úgy van, hogy az Isten egyszer megszólalt, és onnantól kezdve minden világos. Nem úgy van, hogy egy alkalommal ott vagyok az Isten előtt, és attól kezdve minden megváltozik bennem. Azt mondja Jézus, hogy nem is tehetem meg, hogy egyszerre mondjak el nektek mindent, mert el se tudnátok viselni. És itt nem arról beszél Jézus, hogy na, ha én itt most elkezdeném sorolni, hogy mennyi minden rosszat csináltok, és mennyi minden rossz van bennetek, akkor ti ott összezuhannátok, és végetek lenne. De azért úgy tegyük mellé óvatosan, önvizsgálattal, hogy ez így is lenne. Ha valaki felsorakoztatná az életünknek egyszerre az összes kudarcát, akkor mi itt nekiugranánk a Dunának, és azt mondanánk, hogy ennek nincs értelme. De Jézus arra is tekintettel van, hogy ez a vezetés, ez egy folyamatos vezetés kell legyen. Valami olyasmi, ahol minden napra oda teszi Isten önmagát, és minden napra oda tesz egy igét, egy üzenetet, és azt mondja, hogy na ezzel el lehet ma is indulni. Ez nem a lelkészeknek a sajátos visszatérő gondolata, hogy buzdítsák az embereket a Biblia olvasásra. Azért ha reggel kinyitom a Bibliámat, és először az Isten igéjével találkozom, és csak utána találkozom azzal a világgal, ami leszívja az összes energiámat és az agyamat, akkor egész más az a nap. Sok mindent kellene mondanom, most egyszerre nem mondom el. Gyere hozzám meríteni. Nálam van az élő víznek a forrása. Egyszerre elmondani. Hát ki tudja, emberi kapcsolatokat nézzünk megint csak, egyszerre leültetem a gyermekemet magammal szembe, és elmondom az élet összes történését, titkát, és kioktatom arról, amit én tapasztaltam. Ez nem megy, ez nem így működik. És ugye olyan nevetségesen hangzik, de azért tudjuk, hogy annak sem áll meg a valósága, hogy egyszer, amikor elvettelek feleségül, már mondtam, hogy szeretlek. Azóta oszd be minden napra. Nem, mert minden nap kell. Minden nap kell, hogy a másik türelméről bizonyságot kapjak, az odafordulásáról, a megbocsátásáról. Isten ezt mondja, hogy a Szentlélek ennek a csodáját hozza, hogy szétosztja Krisztust minden napra. Eledelnek, lelki tápláléknak, erőforrásnak, vigasztalásnak. Eljön ő, majd az igazság lelke, és elvezet titeket a teljes igazságra. Ezeket a fogalmakat én is nagyon óvatosan kezelem a Bibliában, amikor a nagy egészről beszél Isten. Teljes igazság. Hát ez elképzelhetetlen. Ilyen részigazságok vannak. Most bejött az, amire gondoltam. Most igaza lett egy másik embernek, de most tévedett. Most megláttam valamit a világból, az életem egyik területe épp működik, a másik épp nem működik. Hol lesz ebből egy teljes, egy egész, valami olyasmi, amire én azt gondolnám, hogy olyan nagyon egész az egész. Volt egy régi ifjúsági tagunk, ő mindig azt mondta, hogy amikor az élet olyan gömbölyű, amikor nincs benne töredékesség. Elvezet az igazság lelke a teljes igazságra. És itt aztán három dolgot sorol, ezeket csak úgy említés szintjén mondom, amit Jézus fontosnak lát, azt mondja, hogy az igazság lelke jön és leleplezi az embernek a bűnét. Az igazság lelke megmutatja azt, hogy mi a bűn. A bűn igazából nem az, hogy rossz dolgokat csinálok. Nem az, hogy eltévesztek dolgokat, hogy bizonyos helyzetekben kevés a bölcsességem, és ezért nem tudok helytállni. Hanem a bűn valami olyasmi, hogy én szánt szándékkal nem akarok az Istenre hallgatni. Én nekem tetszik valami más, valami olyasmi, ami távol visz tőled, én erről még nem tudok. Az igazság ez. Az igazság ez, így mondja itt Jézus, hogy nem hisznek benne. Tényleg itt fog meg bennünket Isten, hogy az a hit, amiről mi bizonyságot teszünk, hogy van nekünk, az nem az a hit, amivel rámerjük Istenre bízni magunkat. Olyan szépen fogalmaz a hitvallásunk, amikor azt mondja, hogy ez egy ismeret Istenről, hogy milyen nagy az Isten hatalma, és egy szívbéli bizodalom, és ezért rábízom az egész életemet. Hát ez azért sokszor hiányzik abból a teljesből. Egy-egy ilyen kis részletet oldjon meg Isten, mert az épp nem megy. Aztán vannak dolgok, amiket én szeretnék megoldani. Aztán azt is elmondja Jézus, hogy a lélek, az igazság lelke pecsételi meg azt, hogy van egy út az atyához. Én az atyához megyek. A világ merre megy? És merre megy benne az én életem? Vajon nem hiányzik-e a teljességhez az, hogy megtaláljam azt az utat, ami tényleg felfele vezet, ami felemeli a tekintetemet, amely ráfüggeszti Istenre is, és valahol föl tudok nézni a mindenek fölé valahova, ahol másképp működnek a dolgok, ahol sokkal több megtartó erő van. És azt mondja harmadjára Jézus, hogy és a Szentlélek azt is megpecsételi az ember szívében, hogy a világ fejedelme már megítéltetett. Ez az örök kétség, ami bennünk van, hogy ki győz, Isten győz, vagy a gonosz győz az életembe? Vajon kinek lesz nagyobb ereje? Vajon eltérít-e a jó útról? Ez az örökös vívódás, ez is annyi kivesz az emberből, annyi energiáját. Persze mi úgy szeretnénk ezt a győzelmet is elfogadni, hogy akkor aztán minden csata győztes legyen. Én legyek, aki mindig meggyógyulok, én legyek az, aki mindig erős vagyok, én legyek az, aki mindig megoldok minden helyzetet. Hát azért itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az Istennél nagyobb hatalom nincs. És akkor az ő kezében ott összpontosul minden, és ebben benne van az én életem is, és nagyon jól tudja, hogy mire van szükségem, és gondot tud róla viselni, és azt is tudja, hogy milyen nehézségeken megyek át, és ezekben a nehézségekben odaáll mellém. Akkor is, amikor a világnak vége van, akkor, amikor a másik ember meghal mellőlem, akkor, amikor én magam halok meg, akkor is azt mondja, hogy de a világ fejedelme, ami elvesz, már megítéltetett. Mert az Isten ezeket vissza tudja adni. Összegyűjti nekem, és a javamra ott tartja magánál. És egy utolsó, utáni záró gondolat. A lélek kijelenti azt is, ami az eljövendő dolgokhoz tartozik. Mindig kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon mi fog még jönni. Vajon mi abban még az én szerepem? Mit kell betöltenem egy családi közösségben? Vajon lesz-e elég erőm hozzá? Lesz-e elég bölcsességem? Az eljövendő dolgok kijelentése alatt nem valami jóslatot vagy jóslást kell érteni. Nagyon sokszor megkísért bennünket is. Ebben a lelkészi hivatalban, ami itt van mellettünk, nagyon sokan hívő emberként, akik állítják magukról, hogy ők az Istenben bíznak, elmondják, hogy de azért én azt a jóslást is elvégeztettem, mert azért kíváncsi vagyok. Vajon az mit mond? Nem veszem komolyan. Dehogy nem veszem komolyan, mert tudni akarom. Jézus nem erről beszél. A Szentlélek nem fogja megmondani, hogy mi vár rám. Nem is bírnám elviselni. Ki akarja tudni az összes hátralevő életének nyomorúságait, nehézségeit, vagy éppen talán az örömeit. De előre felkészít, és ad egy olyan ismeretet, ami arról szól, hogy ezekkel mindenképp szembe kell nézzek. Ezek nem olyan dolgok, amikre nem kell felkészülni. Fel kell készülni. Fel kell készülni arra is, ami nehéz, és fel kell készülni arra is, ami örömteli. Nem lehet egy házasságba csak úgy beleugrani. A készületlen is azt mondani, hogy mert annak működnie kell. Nem lehet csak úgy beleugrani valamibe, ami látszólag a jót hozza az életembe. Olyan könnyen elvállalunk dolgokat, olyan kecsegtető, egy csomó minden, amit felkínálnak a világban is. Vajon én kész vagyok erre? Tudnék vele élni? Kell az nekem? Isten felkészített rá? És a másik oldalon pedig, hát azért arra is fel kell készülni, ami nehéz. Hogy nem maradok mindig fiatal, nem maradok mindig erős. Hogy nem úgy van ám, hogy mindenki más elbúcsúztatja a rokonait, ismerőseit, és én vendégként ott vagyok egy-egy ilyen szertartáson, és sajnálom őket, hogy de rossz neki, egyszer én is ott leszek. És akkor arra kikészít fel. Az örök életnek az üzenetével kikészít fel. A Szentlélek szava prófétai szó, és elmondja azt, hogy mi történik utána. Csodálatos dolgok vannak benne. Hogy az Isten megerősíti az erőtlent, benne van az, hogy örök életet ad a földi élet elmúlása után, benne van az, hogy az életünket addig is a maga gondviselésében akarja megtartani, ezek nélkül nincs élet. Összefoglalásul annyit lehet mondani, amit Jézus mond, a lélekkel jobb lesz nektek, mert az Isten szava folyamatosan építeni fog, és meg fog újítani bennünket, mert Istennek még mindig van mit mondania. Jobb lesz nekünk, mert Isten elvezet a teljes igazságra, nem tesz mindent tudóvá bennünket, de megtanít különbséget tenni a jó és a rossz között. És az nekünk már nagy-nagy előny. És az Isten az ő szent lelkén keresztül valami jobbat akar hozni, mert az ő tervében van az életünk, és nem a sors irányítja. A prófétai kijelentések erről szólnak. Isten tudja, hogy mi történik majd velünk, és Istennek megvan arra a hatalma, hogy cselekedje is közben azt, hogy a számunkra megtartás és új élet legyen. Csendesedjünk el, és imádságba kérjük Istentől, hogy a Szent Lelkének ajándékával mindezt adja nekünk.